szeretném is az első előadónkat feltérni. Kovács Eleonóra, a Művelődőgétel Tudományos Igazgatóságától, az egyéni történeti forgás, vendéglátás, utazás, szórakozás, jókönyvből, művelődőgétel címmel fog nekünk előadást tartani. Itt a irodalmi forrásoknak a feldolgozását bemutatását fogjuk majd meghallgatni.
Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelettel köszöntök én is mindenkit, örülök, hogy itt a Jókai emlékében elmúltával beszélhetünk még Jókai Jóla. Nem kedvelem Jókait, nem próbálom meggyőzni, hogy szeressék, inkább azt próbálom megmutatni, hogy a regénynek, a Jókai regények miért érdekesek a hétköznapok történetének feltárásában. Az előadás elég nagyon röviden arról, hogy tulajdonképpen a szépirodalmi forrásokat hogyan tudjuk megközelíteni történeti szemszögből, és utána példákat szeretnék hozni közismert regényekből. Ugye szórakozás, vendéglátás, utazás, hatalmas témák, erről órákat lehetne beszélni. Próbálok ezekkel a konkrét példákkal úgy dönteni az előadás során, hogy ezeket össze is kapcsoljuk. Reméljük, hogy megmozdul a prezentáció. Igen. Tehát nyilván a rutinos kutatók tudják, hogy más adattartalmakat tartalmaznak a hivatalos iratok és a magániratok, meg ahogy közeledünk az egyénhez, a szubjektumhoz, ugye az ego dokumentumok, és mindegyik más típusú megközelítést igényel, ugye a szépirodalmi források pedig egészen speciálisak. Fő kérdés az, hogy egyáltalán van-e értelme vesződnünk ezekkel, hány rétegen keresztül kell megközelítenünk az adatokat, vagy hát a valóság van-e egyáltalán ilyen. És a műnek az első rétegéből, a jellemzőjéből eleve következik az, hogy egyáltalán megközelítjük-e ezeket a dokumentumokat. Hogyha a szerző Jókainak is vannak ilyen művei, a régmúlttal, a történeti múlttal foglalkozik, ott ugye nekünk is kutatóként óvatosabbnak kell lenni. Sokszor ilyenkor az író is beleássa magát abba a korba, elolvassa a korának történeti munkáit, és próbál egy kicsit szakértővé válni. Ilyenkor előfordulhat az is, hogy ezeket a hibákat, amelyek ezekben a forrásokban szerepelnek, viszi magával. Ilyenkor nekünk is óvatosabbnak kell nyilván lenni, és nem biztos, hogy ezek a regények azok, amelyek minket segítenek annak a korszaknak a megismerésében. Annak ellenére, hogy nyilván ő a 19. század nézőpontját fogja majd nekünk bemutatni, mikor egy korábbi időszakról szól. Ami nekünk igazán érdekes lehet, az az író jelene, illetve közelmúltja, hiszen a saját koráról úgy beszél, hogy a személyes tapasztalatait is tükrözni fogja az a szöveg, amit ő ilyenkor alkot. Néhány példát soroltam is fel, de hát nyilván ismerjük ezeket a regényeket, melyek szólnak ugye Jókai saját koráról. Az író szándéka és stílusa ugye mindig befolyásolja a szöveget, mennyire akar tanítani, mennyire akar részletesen tudósítani dolgokról, illetve az, hogy mennyire hajlandó véleményt mondani bizonyos kérdésekről. Az egyénisége és a személyes tudás, ebből inkább a személyes tudást emelném ki. Jókai esetében az, hogy ő jogvégzett ember volt, sokat tudott ugye a jogi dolgokról, magyarázta is ezeket sok esetben, és például a színház világában is, már csak felesége révén is otthon volt, ezek mindig átjönnek a szövegekbe, az ő személyes érdeklődése és tudása, tehát biztos, hogy benne van a szövegben. Akárhogy is nézzük, ez két szubjektum találkozása, az értelmező, kutató, olvasó és a szerző. Ezt kell valahogy úgy összehangolni, hogy ebből mi valamit nyerjünk, hogyha a kutatást végzünk. Koncentrikus körökként kell elképzelni, csak nem sikerült az ábra tökéletesen. Tehát van egy külső réteg, vagyis van egy szövegünk, annak van egy tartalma, szereplői. Itt ugye, ha ezt megértjük, akkor jöhet a következő lépés. Van egy szándékolt kép, amit az író szeretne nekünk elmondani, megrajzolni, amit az a regény az ő szándékai szerint tartalmaz. Ezt ő nyilván a saját tudása és ízlése szerint tudja közvetíteni számunkra, tehát ez már egy harmadik kör, amelyen át kell vergődnünk. És mi eközben nagyon érdekes, hogy önkéntelenül is szolgáltat információkat a témakörrel kapcsolatban, vagy akár a saját korával kapcsolatban. És itt jutunk el odáig, hogy ezt mi értelmezni tudjuk. Tehát vannak ismereteink az ábrázolt korról, vannak ismereteink, ha vannak római koráról, arról a témakörről, amiről ő beszél, és ehhez tudjuk azt hozzávenni, hogy amit kutattunk abban a témában, például a hétköznapok történetét, mentalitás történet, művelődés történet, akkor mi ezeket a plusz tudásokat és forrásokat is, levéltári forrásokat is nyilván hozzá tudjuk venni. Most érdekesek ezek a szövegek, van, amikor sok adat van benne, de legalább annyira lényeges, amikor egy-egy adat van csak, de vélemény van. Ez az adott kérdésre vonatkozóan ugyanolyan értékes, mint hogyha felsorolnánk csomó mindent, majd mutatok erre példákat. Itt a tanulmányozott regények, közismertek, talán a Mire meggyőződöm kivételével mind olvasottak, ugye az első dátum jelzi azt, amikor írta, a második az, amiről szól. Tehát láthatjuk, hogy ezek nagyjából az ő kora, van olyan is, ami közelmúltja, mert például azt hiszem itt a fekete gyémántok talán az, ami a legközelebbi, de a Mire megnézünk is szinte előtte egy-két évvel fejeződik be, amikor ő azt megírta. Ennek megvan persze az előnye és a hátránya is. Miért lehet forrás? Hát egy teljes jókai univerzummal álló szemmel, rengeteg szöveggel, nem véletlenül adta fájdalannak könyvének azt a címet, hogy Jókai Magyarország, mert gyakorlatilag tanulmányozni lehet az akkori magyar társadalmat. 29 saját korában írott regénye van a szerzőnek, és ez már bőségesen elég szöveg ahhoz, hogy ebbe el tudjunk mélyedni. Vendéglátás, utazás, szórakozás olyan témák, amelyek nagyon összefonódnak, én a vendéglátás mellé kezdem el gondolgatni, de sokszor az utazás mellé is kapcsolódik a gasztronómia, és ugye a szórakozás is bejön egyik másik jelenetbe. Két fő funkciója van ezeknek a motivumoknak a könyvben, egyik lendíti tovább a cselekményt, másik pedig bemutatja a szereplőket által, ki hogy viszonyul ezekhez a léva dolgokhoz, a szórakozás, egész hívás, ugye ez egy nagyon, nagyon fontos jellemzője a szereplőknek. Ugye vendégként hogy viselkedünk vendéglátóként, a vendéglátás kritusához hogy viszonyulunk, szent ennekünk a vendég, örülünk, ha megnyitjuk a házunk ajtaját előtte, vagy éppen nyűg, és próbáljuk ezt megúszni. Ugye ez egy nagyon jellemző az emberre, és ezek a jókai alapok jellemzésekor mindig előkerülnek. Ilyen. Rögtön egy szituációt idézek fel, a közügyember fiai egyik első jelenete, amikor Baradai Rihárd otthon saját tiszti szolgájának vendége, kifogy a házi pénztár, és nem tud menni vendéglőbe, nem tud úgy érkezni, ahogy szokott, és akkor Pál úr ülteti le a hétköznapi asztalához, nézzük meg, hogy mit fogyasztott, ugye nagyon érdekes ez a görög olvasó és az angyalbakancs, ugye ez a tulajdonképpen bab főzelék és a menne közdisznóláb. Ez egyébként sokszor előjön Jókainál, tudjuk a Jókai bableves is, tehát ő szerette ezt a vételtípust. És ennek a jeleneknek tulajdonképpen az az érdekessége, hogy ez egy otthoni szituációt mutat be, érdekes módon a terítésről is beszél. Pál úr megfordítja az asztalterítőt, hogy tiszta legyen, előfotor van, kis maradék, kést megtörölgeti, leteszi, előteszi a tányér, és tulajdonképpen az is érdekes, hogy mit iszik Rihárd vizet. Miből iszza? Egy kiérdemesült, leselejtezett pezsgős palackból önti neki, és szóba kerül az is, hogy túl sokat költött sámpányára, nincs már pénze kénytelen otthon enni. A pezsgő, mint egy ilyen előkerő virág, mint a vendéglátásnak, a magasabb szintnek a szimbóluma, ugye előjön. Különféle asztalokat fogok bemutatni, példaként párhuzamosan jelennek meg a regényekben, mire megjelenünkben van két ilyen párhuzamos jelenet. Most a cselekményt nem mondom el, röviden az, hogy két ellenlábas, a két szomszédvár, ugye Topárnyi és Sárvölgyi, Topárnyi rátszólag ugye az ateista, a negatív figura róla derül ki, hogy egy pozitív, és Sárvölgyi a negatív. Na most nem is annyira ez az érdekes, hanem hogy fogadják a vendéget, és ezzel jellemez a szerző. Topárnyit megbünteti ugye a vármegye küldöttsége, mert hát felforgató a tevékenysége, mondjuk így röviden. Mit tesz ezt követően? Megvendégeli, meghívja őket az asztalához, és vendégül látja őket, ott láthatjuk, hogy milyen étkekkel invitálja őket, többnyire ez a klasszikus sültek, pecsenyék, ezek milyen férfias vendéglátás, nem annyira elegáns, viszont nagyon finom, és a házi a szondje Topáninak a fogadott lánya Cipra leül közéjük, kínálja őket, tehát egy asztal közösség jön létre a vendéglátók és a vendégek között. Ugye, szimbolikus az is, hogy ez a dob vissza kenyérrel, eljöttetek megüntetni, semmi gond, én vendégül látok benneteket, tehát egy pozitív fogadtatás. Az ételhez, a főzéshez, a háztartáshoz való viszony megmutatkozik abban is, ahogy Ciprának a szobáját leírja a Jókai Cipra könyvtára, idézőjelben könyvtára, az nem más, mint egy szekrény, amelyben mindenféle finom készítmények, befőttek, italok, különböző savanyúságok vannak, és ahogy ezeket a színeket, ízeket felidézik, azért abból kiderül, hogy a Jókai nagyon is szerette ezeket a finom házi készítményeket. Következik a másik asztal, ugye az ellenlábas, innen mennek át a Sárvölgyhez, persze nem tudnak enni, hiszen itt már sokat ettek, és hát ez a fogadtatás már rögtön ki is derül. Boris asszony, aki nem annyira kedves hölgy, ő volt a háziasszony, ő egy alkalmazott, ő nem családtag, és hát próbálja az urakat fogyasztásra bírni. Itt nem jön létre egyébként semmiféle vidám hangulat, a háziúr böjtöl, nem ülne közéjük, és maga a terem, ahol ők helyet foglalnak, az idézetben olvasható is, hogy tulajdonképpen egy ilyen fogadalmi teremnek gondolhatta volna mindenki, szentképekkel és egyéb kegyes tárgyakkal volt terve, nem pedig a szórakozást és a kínálni étkezést szolgált. Egyébként itt van Sárvölgyi menüje, nem volt ez annyira rossz, ráperes vajjal készítve, töltött tojás szardellával és egyebek. Tulajdonképpen egyetlen komoly kifogása van ellene Jókainak, és ezt többször elmondja, hogy hát ezek milyen népek, ezek vajjal főznek. Tehát nem biztos, hogy ezt ennyire komolyan gondolta, de több helyen azért előfordul, hogy azok a hagyományos magyaros ízekkel készített ételek azért neki kedvére valók voltak. De ha igazságosak akarunk lenni, akkor azért látjuk, hogy ez nem annyira rossz menü volt, amivel kínálta őket. Ugyanebben a regényben van két másik szituáció is, ugye az Áronfi család áll a középpontban, ők látogatnak el Fon Pétmesterhez, ide megy cseregyereknek az egyik szereplő, Dezső, a történetben, ugye Jókairól is tudjuk, hogy Pozsonyban volt cseregyerek. Miért érdekes ez a szituáció? Ez egy polgári háztartás, egy kicsit kaotikus, viszont nagyon vidám, a házi úr, a házigazda fogadja őket rögtön a bejáratnál, és tulajdonképpen itt a uzsonna, a házi készítmények, péksütemények, kávé kerül az asztalra. Nem is ez az érdekes, hanem hogy mennyire aprólékosan odafigyel, hogy mivel terítenek. A maguk szerint módján, ugye, ezek az asztalok, különben fel vannak viszikve, megadják a módját a vendéglátásnak. Innen mennek egy előkelő családhoz, ugye egy magasrangú hivatalnok váromházi családja, ide nem lehet gyalog menni, ide ünneplőbe kell menni. Itt nem részletezi magát a menüt, csak annyit jegyez meg, hogy hát Topalit fogyasztanak, és ebben lehet mátogatni ugye a szarvacsokat, meg a kétszersülteket, hanem inkább a fogadtatás. Külön jönnek be a terembe, szimpatias módon, komolyan fogadja őket, tehát ez egy más szint, minden nagyon pompázatos, és nem mindegy, hogy hogyan fogyasztunk, hogy az idézetben szerepel, hogy a házi kisasszony hogy tartja a villát, eltartja a túlját, és hát egy ilyen finomkodó, és minden mozdulatra nagyon figyelő étkezés zajlik. Na most az estélyek, a szórakozás, és mi az, ami szórakoztató, és mi az, ami hivatalos, ugye látszólag, ami szórakoztató, és egy magas szintű estély az nem biztos, hogy érdekes a résztvevőknek. Ugye két párhuzamos jelenet megint a példa. A Kőszigelmer fiaiban, amikor a Planker hoztéknál zajlik az estély, ugye a Baradlai fiúk oda ellátogatnak, kezdetben unalmas. Nem is részletezi egyébként a vendéglátást Jókai, azt látjuk, hogy mit isznak, miért érdekes ez ott a rum. Magyarországon inkább ott fogyasztottak a rum, Európán belül inkább az alacsonyabb rétegekhez társult, nem volt jellemző, hogy a rum egy elegáns ital lett volna, Magyarországon meg inkább ilyen téli ital, meg koktél, meg puncs, ilyen fogyasztása volt. Ez egy nagyon átlagos estély, akkor értékelődik át, ugye, amikor megismerkedik Baradlai Rihárd Ritter, és itt tulajdonképpen véget is ér a történet vendéglátás szempontjából. Azért érdekes csak, hogy ugyanaz az esemény tud pozitív és negatív lenni, és van benne egy jelzés, szerintem, a sok munkai szöveget olvastam, azt hogy nincs testbő. Tehát ez nem egy elegáns szituáció, és nem is kellemes. Másik, hogy a Szentpéterváron, amikor marad le Jödön, ugye elmegy a diplomáciai estére, itt minden lépés ki van mérve, a táncrendtől kezdve mindent leír Jókai, a körülbelül helyiségeket, amelyeket keresztül mennek. Itt a vendéglátás tulajdonképpen szintén nincs részletezve, csak inkább a szórakozásnak, ez egy idézőjeles szórakozás, annak a rendje azt ismerteti. Ennek a párhuzama az a mondjuk így félvilág, egy engedély nélküli Orfeum, meg színház, ahova ugye elviszi őt a barátja Leonin, és ott szemlélik a hölgyek táncát, esznek, isznak, és ott már beszél arról is, hogy mit fogyasztanak, mindenféle ételeket, süteményeket és pezsgőt is felszolgálnak, tehát ez már egy neki kedvesebb közeg. Most vannak elvetélt kísérletek, és vannak olyanok, amelyek esetleg bejönnek, hát ez a szellem és a születés arisztokráciájának az összehangolása. 1860-as években több olyan szalomból tettek arra kísérletet, hogy többen, hogy ezt a két réteget összefésüljék, és volt, akinek valóban sikerült is, másoknak nem. Na most itt egy olyan szituáció van a Fekete Gyémántokban, ahol azért Bondavári Teudelinda grófnőnek annyira nem jött ez össze. Ez az az eset, amikor Berendi Várne felolvasást tart, mert a közegben többféle értelemben fényes, mert ugye akkor az elektromosságról beszél, és hát valóban egy pompázatos, fényűző közegben szólal ő meg. Viszont minden más a kényelmetlen a résztvevők számára, más az ízlése egy alacsonyabb közegből jövő embernek, nem nagyon tudnak mit kezdeni egymással. Ha valahol ugye a büfében árulja el magát, hogy ő csak táblabíró, szívesebben van saját közegében, sírásebben eszik otthon. Nem olvasnám fel, mert hosszú és valószínűleg elnevetném, mert valóban Jókai humorait megmutatkozik, csak legalább egy kutya volna itt, hogy az ember a kezébe rekedt csontot nekiadhatná, de ez már ugye a vége az elmélkedésének. Itt a választék, amiben kínálják a vendégeket, láthatunk itt érdekes fogásokat, teknősbék a aszpikban. És utána néztem én is, hogy ez valóban nem vicc, mert a recept és könyvekben is felbukkant, hanem a teknős még a pástétom, és nyilván ez itt egy jelzésértékű státuszjelző étel volt. De azért megjelenik az egyszerű ember vágya is, hogy a kényelem, amikor le tudok ülni, az állófogadást kinyújt elfelejtem, és otthon végrehetek egy kis hagyományos ételt, többek között fokhagymás pirítós. Most vannak egészen ettől eltérő utak, vendéglátások, ugye a Fekete Gyémántokból hoztam egy példát, két nagyon eltérő személy találkozik, Kaulman üzleti útra megy, ugye ő nem jár a Berend környékén, csak akkor, hogyha nagyon muszáj, nem utazom itt mulatságból, mondja a régi ismerősének. Berend Iván meg egy tudós ember, egy aszkéta, ő azért teszik, hogy tudjon tovább dolgozni, nem azért, hogy jelezze az éteket. Most ez a két ember ott tud boldogulni. Berend Iván nem fogja az otthonába fogadni Kaulmant, mert Kaulman be se fér abba a kis házikóba, viszont ő kihelyezi a vendéglátást, az ő tulajdona a vendéglő, és az ottani szállás is az ő tulajdona, tehát ő tulajdonképpen ott meg tudja vendégelni ilyen kihelyezett módon, és meghívja, ugye hát én csak úgy neveztem, hogy a munkahelyi menzára, tehát abba a vendéglőbe, ahol egyébként a tulajdonos együtt teszik a munkásaival. Különbség az ő étrendje és a közmunkásai között csak az, hogy ő nem iszik semmi szeszes italt, mert ugye éjszaka kísérletezik, nem lehet bódult. Viszont megjelenik azért az, hogy az egyszerű embereknek a mulatsága, azért ez bizony sokszor féktelen mulatozásba szokott fordulni, tehát ez a szövegben azért többször előfordul. Egy nagyon érdekes szituáció jelenik meg a Tengerszem hölgy című regényben, párhuzamos ebédelésnek vagyunk tanulni. A sztoriban ez csak annyi, hogy Erzsike a főszereplő vendégül látja a bírót, miközben a mellette levő szobában egy hölgy van a lányával, kiderül a történetben, ki ez a hölgy, kiderül, hogy Erzsikének a férje bigámista, és az első feleség beállít hozzá a kislányával vendégeskedni. A két asszony megbeszéli élet történetét, és akkor ott marad, próbálják megoldani ezt a kibogozhatatlan problémát, vendégül látja. két perc, jó, akkor igyekszem. Lényeg az, hogy az egyik egy diétás menü, és itt elmélkedik róla, hogy bizony, milyen fűszerezésű ételeket lehet adni annak, aki kíméletre szorult, tehetünkbele, petrezselynek, tehetünkbeles volt, hogy kell eljárni. A másik pedig egy hagyományos, jó kis, hát Jókai által kedvelt étel, itt van a babcsúszpágy, megint a disznófüllel, karokkal, hát egészségére, igen, aki ezt szereti. És vita alakul ki arról, hogy eszünk-e kenyeret a leveshez, mert a gyűjtéje az nagyon jó, tehát azt javasolja, viszont parmezánt nem rakjuk rá magyarul. Az utazásra már nagyon kevés idő út, itt csak egy mondat, hogy többnyire az utazás és a vendéglátás és a gasztronómia úgy kapcsolódik össze, hogy mindig arról van szó, hogy nagyon elő kell készíteni az utazást, és általában magunkat kell vinni azokat az élelmiszereket, amelyeket ott mi elfogyasztunk, vadászat esetén a sülteket, távolabbi útra pedig még jobban fel kell készülni. Többnyire kocsin közlekednek az emberek. Még egy fél gondolat, itt a magányidő nyaralás is megmutatkozik azért a szövegekben. A hétvégi pihenés, a nyári lak, ugye a tengerszemű völgyben helyet kap, egy önéletrajzi elem, van egy kis kunyhó, ahol visszavonul és tud írni. Ugye ez az 1840 körüli évekre szól ez a megállapítás. Aztán a közhívő emberfőiben már van egy ennél érdekesebb, ott ugye Plankerolszékról van szó, ők nyáron nem elég gazdagok, hogy elutazzanak. Ők ott maradnak az egész holtidény alatt. A Kárpáti Zoltánban ez a gondolat tovább megy, itt főcsereti tanácsosról van szó. Egy szép kis nyári lakot alakít ki magának a Svábhegyen, ugye felfedezi a polgárság ezt a kellemes helyet, és itt arról beszél az író, hogy akinek pénze van és független, az mehet nyaralni, az mehet a birtokára, akinek kevesebb van, azért annak is van lehetősége, közelről visszanéz az üzletre, kivonul a város határába, épít egy nyári lakot, majd főcserepi, és azért ő is tud nyáron pihenni. Az Aranyemberben pedig már egy egészen kastélyszerű épülettel találkozunk, ami tulajdonképpen az idénytől függetlenül szolgálja a tulajdonosának a kikapcsolódását. Ezt a képet csak azért hoztam, nem tudtam ellenállni neki, ez pont az utazáshoz kapcsolódik, ugye? Biztosan sokaknak ismerős, ugye ez egy magyar nálunknak a Kossakocsi jelenetes, nekünk fehérvárjaknak azért is kedves, mert ez ugye a Kossuth utcánkon lett forgatva, és az alsó képen pedig a jelenlegi utcát mutatja a fotó. És hát ez a jégkert csúcsa volt, de köszönöm szépen a figyelmet!